Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk szót mai vendége Borgula András, a Budapesti Gólem Színház vezetője, aki nagyon fáradt, mert tegnap bemutatója volt. Ennek a bemutatónak szoros köze van a holokauszt emlékévhez, emléknaphoz is, amiről tegnap is, ma is beszélgettünk. Galló Olga hagyatékából rendeztek egy kamaradarabot. Arra kértem, hogy beszélgessünk erről az előadásról, a bemutatóról, a Galló Olgáról, és arról, hogy egy ilyen produkcióval mennyire lehet a közönséget kimozdítani abból a mentális, morális helyzetből, amibe ez a válságidőszak mindannyiunkat belekényszerít. András, mennyire vagy fáradt így bemutató után?
Fáradt nem vagyok. Inkább valamiféle ürességet érez ilyenkor az ember, mert hónapokon keresztül, vagy heteken keresztül mindenképp dolgozik egyfajta anyaggal, ugyanazokkal az emberrel rá koncentrál egy, nem tudom, alkotást megteremtésére, és hát most ez nincs. Most nem csinálhatom ezt, mert egyszer csak önálló életet kezd az előadás, így a premier után, úgyhogy nem is tudom, igen, nem fáradtnak mondanám ezt fáradtságnak, hanem kicsit ilyen ürességnek. De jó, tehát közben jó leső, tehát hogy szeretném azt is érzékeltetni, hogy tegnap, amikor tapsoltak, meg igazából nem is amikor tapsoltak, hanem amikor úgy reagáltak az emberek az előadás alatt, ahogy szerettem volna már előtte, hogy reagáljanak, akkor így egy nagyot fújtam, és az a legjobb érzés a világon, azt hiszem.
Mert hogy reagáltak?
Hát van két ilyen reakció, amit rendezőként mindig szeretnék elérni. Az egyik az, hogy bizonyos pontokon, ahol azt gondolom, hogy fontos, nehéz, komoly dolgokról beszélünk, azok úgy hangozzanak el, hogy az emberek nevetnek, és rájöjjenek, hogy ez nem bűn. Hiszen együtt nevetünk, és nem egymáson nevetünk, és ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy úgy talán mélyebbre is megy az a gondolat, amit akartam átadni, vagy mesélni a közönségnek, és van egy másik, ez az előadás váltakozik, a jelen ideje váltakozik, két jelen idő van, a 70-es évek vége, és 45, és 45 az a haláltábor, és aztán a fogolytáborból származó napló részletek, és aztán a 70-es évek végén keletkezett levelek, és azt vettem észre, hogy beültem az utolsó sorba, a szélére, hogy ne vegyenek észre, és azt vettem észre, hogy ott, ahol akartam, egyszer csak egy néni, aki mellettem ült, és ott kiengedte a levegőt, és ő sem vette észre, hogy az egész jelenetet végig vette az elején egy nagy levegőt, de sosem merte kifújni. És azt gondoltam, hogy hú, hát ez igen. A végén bármi is lesz, szerintem én már megcsináltam, amire engem kértek a szöveg megtalálásakor.
Az idős hölgy nézőid lélegzetét szekten. Mesélj egy kicsit arról, hogy kicsoda Galló Olga, meséld el a hallgatóinknak, milyen szöveganyagból dolgoztál, és miért esett a választás Fullajtár Andreára?
Jó, nagyon-nagyon érdekes és izgalmas anyag került így elém egy évvel ezelőtt. Galló Olga újságíró volt, és egy nagyon feltörekvő pálya kezdetén állt a 40-es évek elején, egy salgótarjáni zsidó lány volt, fölkerült Pestre, szép írói karriert jósoltak neki, elkezdett tárcákat írni, és aztán zsidó származása miatt 44 vége felé deportálják, Auschwitzba viszik, és az ő története nem ér véget Auschwitzban, de még csak Auschwitz felszabadításakor sem, aminek ugye tegnap tartottuk a 80. évének a megemlékezését, tehát ugye január 27-én szabadult fel a haláltábor, hanem ő több ezer társával együtt elkezdik a németek hátrafele vinni, vissza Németország felé, és Breslauba, a mai Wroclaw területéig jut el ez a halálmenet, ahol ő úgy dönt, hogy megpróbál megszökni, és meg is szökik. És onnantól kezdve egy furcsa odüsszea indul a pokolban, tehát hogy ez egy igazi pokoljárás. Wroclaw akkori német katonái úgy döntenek, vagyis ott főleg a politikusok, hogy nem adják föl, tehát hogy az utolsó emberig védeni kell, és valóban hosszú hónapokig, május közepéig talán még még tartják a várost, és ebben az egészen elképesztő helyzetben marad élve Galló Olga, és írja a naplóját, egy percre sem hagyja abba, ami még különlegesebb. Ő már itt megszökik, de mégiscsak egy táborba kerül, egy úgynevezett Ausländer táborba, ahol nem zsidókat tartanak fogva, hanem külföldi kényszermunkásokat, és ő is azt hiszik, hogy ő csak egy magyar, idézőjelbe teszem természetesen a csakot, és nem zsidó, és ezért nem tudom, a gestapo nem viszi el, és így szabadul föl. És egész végig a vágyairól, a családjáról, a Magyarországon maradt barátjáról, férjéről ír, meg hát arról, hogy mi történik ott, hogyan éli túl ezt az egészet, és aztán pedig amikor visszaérkezik, akkor ezt a naplót 20 évig fiókba teszi, nem tudja elolvasni, majd 20 év után a 60-as évek közepén előveszi, és elküldi mindenhova, mindenkinek, de a magyar állam úgy dönt, hogy nem adja ki. A magvetőtől több visszautasító levelet is kap, mindent leszűz, minden megvan neki, mindenre odafigyel, és 2004-ig gyakorlatilag igyekszik azon, hogy ez a könyv kiadásra kerüljön. Egyszer magánkiadásban, 78-ban ez megjelenik, ami egészen különleges a szocializmus alatt. Egy kicsit beszélünk is erről az előadásban, de 2004-ig hivatalosan nem jelenik meg, ekkor meghal, és hát 20 évvel később pedig megjelenik Galló Olga unokája, Fullajtár Andrea nálam, hogy ez a könyv most így, ahogy van, nem a lerövidített, ami megjelent 78-ban, hanem a teljes anyag meg fog jelenni a magvetőnél, és hogy mit gondolok róla, és az első olvasás után azt mondtam, hogy szerintem azt gondolom róla, hogy csináljunk. Hogy ez dráma. A szó színházi értelmében, nem a hétköznapi értelmében, mert úgy nagyon sok drámát olvasok, vagy látok magam körül, bocsánat, de hogy ez a színházi értelembe véve is dráma, és színpadért kiállt egy olyan hősnővel, aki egészen különleges, tényleg aktív, bátor, nő, alig hallunk ugye hősnőkről általában az elmúlt 2000 évben, nem azért, mert nincsenek, hanem azért, mert nem írnak róluk, és ez a nő tényleg fantasztikus dolgokat csinált, és az ország többször is cserbe hagyja, nem csak akkor, amikor deportálják, hanem amikor azt mondják, hogy nem jelenhet meg a történeten, nem jelenhet meg a könyve, és hát mikor azt olvastam valahol nem tudom, a napló kétharmadán, hogy érzem, hogy meg fog jelenni a naplom, ha nem is még a élek, de posztumus egész biztosan, akkor azt gondoltam, meg azt gondoltuk Fullajtár Andrával együtt, aki ugye az unoka, hogy most jött el az idő.
De meg tudtad fejteni, hogy miért nem jelenhet meg ez a napló? Egész biztos vagyok benne.
Igen. Na. Persze. Nem nagyon kellett egyébként tehát, hogy kutatni, meg nagyon okos embereket megkérdezni. Hát benne van azokban a visszautasító levelekben, amiben azt írják, hogy kedves Galló Olga, nagyon szép ez a történet, de hát hiányzik belőle az a történelmi távlat, ami alapján ábrázolni kellene azokat az eseményeket, amik megtörténtek. Tehát ebben a könyvben bizony vannak oroszok, akik a tábor felszabadítása után nőket próbálnak megerőszakolni azonnal a táborban. Ebben a könyvben vannak jóra való németek, jóra való szerbek, jóra való franciák, akik szó sem lehetett, hogy ilyen megjelenjen róluk 78-ban. Ebben a könyvben vannak fantasztikus kommunista vezetők, akik Magyarországot irányítják a 70-es években, akiket Galló Olga, akikkel egy társaságba tartozott, és úgy ír róluk, ahogy nem lehet róluk írni a 70-es, 80-as években, mert túl közvetlen. Úgyhogy egyszerűen magyar, most is nagyon jól ismerjük, tehát, hogy nem volt elég, hogy is mondjam, a politikai kurzusnak nem volt megfelelő a hangvétele ennek a könyvnek, hanem egyszerűen csak az igazság volt benne leírva, ahogy ez a nő átélte, és ez nem felelt meg annak a kurzusnak, aki éppen akkor vezette az országot.
Most kell rátérnünk arra, hogy milyen karakter ez a Galló Olga, és ettől nem elválasztható a kérdés, hogy mi volt a titka? Minden haláltáborból visszajött embernek a történetében utólag az ember vagy azért, mert kényszeres magyarázat kereső, vagy azért, mert tényleg van magyarázat, felfedez valami olyan jellemzőt, amire azt mondja, hogy ezért tudta túlélni.
Hát, figyelj, pestiesen szólva ma azt mondanánk, hogy egy iszonyatosan belevaló csaj volt, de tényleg, tehát minden cselekedetében érezni ezt, a szavak, ahogy írja a történetet, az inkább szép irodalmi, mint nem tudom, mint dokumentarista, tehát hogy nem abból következtetek, de most azt mondanánk, hogy nagyon bátor és, vagy legyeszünk, hogy nagyon bevállalós volt. Tehát, hogy minden pillanatban, amikor úgy érezte, hogy már nagyon közel van a halál, akkor azt mondta, én nekem most tennem kell valamit. Vagy túlélem, vagy sikerül, vagy bejön a húzásom, vagy segítséget kérek ettől a munkástól, vagy állok itt 48 órát ebben a fal hasadékban, és megvárom, amíg elmennek. Vagy ha lebukom, akkor azonnal meg fognak ölni. És volt 10-15 ilyen választása az élete során, ami azonnali halállal is végződött volna, és ő mindig a jó színre tett, és mindig bejött neki a húzása, de ez, hát gondolom mindenki úgy ítéli meg, ahol állt, hát vagy isteni szerencse, vagy csak simán szerencse, vagy nem tudom, mi kellett hozzá, de az, hogy ezt a dolgot, ezeket a dolgokat így megmerte tenni, az azt mondom, hogy nagyon, nagyon kevésünkben van meg az a fajta bátorság, ami benne megvolt. És sok, akikben megvan, ők is sokszor meglépték, de milyen ott mellőle a szerencse, vagy a gondviselés, vagy vigyen mindenki bármiben.
Említett, hogy két szövegkorpusz van, egy a vészkorszakhoz kötődő, és van egy a 70-es évekhez kötődő. Mi a különbség, mennyit változik ez az ember a két időszak között?
Hát fantasztikusak a szövegek, egyrészt valóban az, ami a vészkorszakban van, az nagyon, nagyon jó, nagyon irodalmi, és jó látni, hogy valaki megőrzi az írói vénáját a pokolban, és nem azt írja, hogy mellette milyen borzasztó dolgok történnek, és hát azt írja, de úgy írja le, hogy ez befogadható legyen, és még erősebb nekünk, csak hogy érzékeltessem, sokat mondtak a rendező tanárunk annó, hogy nem kell, hogy mindig folyjon a vér, néha elég egy vörös posztót megmutatni, és valóban azt hiszem, ez történik a szövegben is, és aztán, amikor visszajön, akkor elindul egy őrületes levelezés a kommunista párttal, meg mindenkivel, tehát Hoffi Gézától kezdve Kádáron át a béketanács elnökéig, a kultúra külkereskedelmi vállalat vezetőig, mindenkivel levelezik Galló Olga, és mindez megőriz, Salgó Tarjáni könyvtárban őrzik a mai napig ezt az életművet, és Solt Robi a dramaturg oda leutazott, és sokat kutatott is, és hát emellett olyan dolgok történnek még vele, amik szinte már bele se férnek a darabban, hogy elüti egy villamost, nyakig gipszbe van, megvakul, 10 évig vak, megműtik, újra visszanyeri a látását, szóval, hogy az életében olyan dolgok történnek még, amik hát egy ilyen hihetetlen hullámvasút, ja, és még valami, amit szeretném mondani, és ez félig válasz az előző kérdésedre is, és ez megmarad az elejétől a végéig, és talán ezért is beszélgetünk mi most, ez a humorérzéke. Ő úgy ír arról, hogy mindig is szeretett volna németet tanulni, és most végül is itt, hát kicsit drága ár ez egy németországi kirándulásért, meg a nyelvet nyelv elsajátításáért, de ő már csak egy ilyen gavallér, meg hogy 12 évig fűzőt kellett hordania, de, és ez így volt a valóságban is, de az auschwitzi menetben leveszi, mert nem bírja, és egyszer csak észreveszi, hogy már nem kell neki fűzőt hordania, és fűző nélkül megy tovább a menetben, és végül is a TBC-ből is kigyógyította a 8 hónap auschwitzi levegő, és ezt mind leírja. Ezt természetesen nagyon sokféleképpen el lehet mondani, de olyan méretűben az irónia, hogy azt azért észre kell venni, hogy közben ránk kacsint Galló Olga.
Mi a titka ennek az iróniának? Most figyelem a stand-up mezőt Magyarországon is, meg itt Romániában is, és egyre több nő jelenik meg, és próbálom megfejteni, hogy tényleg a legmélyebb politikai válságokban miért jön elő szerinted a nőkből, vagy miért jön elő Galló Olgából az irónia?
Én szerintem ez egy emberi válasz az elnyomásra, a kisebbségre. Tehát, hogy a nők, akik hát gyakorlatilag 100-150 évvel ezelőttig, és hát van, ahol most is abszolút elnyomásban élnek, és ebben nagyon hasonlítanak mondjuk a x évvel ezelőtti zsidókig is. Tehát, hogy ugye nők nem szavazhattak, nem is tudom, a Magyarországon is mikor kapták meg a nők a szavazati jogot, de hogy igazából nem több száz évről beszélünk, hanem nagyon kevésről. És hogy ez a fajta, hát hogy is mondjam, túlélés, hogy igen, az élet nem igazságos velünk, a társadalom nem igazságos velünk, a jóisten nem igazságos velünk, megint mindenki nézze onnan, ahol éppen áll, de hogy mi mégis ezt hogy tudjuk feldolgozni, hogyan tudunk tovább menni úgy, hogy egy picit nevetünk magunkon is, mint Cyrano. Ekkora orrot adott az Isten, én kinevetem magamat, és inkább, mint hogy ti nevessetek rajtam. És a nők ebből a szempontból tényleg... hát nem is tudom, most, hogy több lehetőséget kapnak talán, és egy picivel talán könnyebb kilépniük a színpadra, vagy a reflektorfénybe, ezért jobban látjuk őket, és élvezhetjük azt, hogy ők ugyanolyan, vagy még sokkal szórakoztatóbb tudnak lenni, mint bárki más, és azért mondom ezt, mert már férfi humoristáktól is hallottam, hogy ez férfi műfajna. Hát miért próbál meg egy nő viccelni? És ez teljesen komolyan. És én azt gondoltam, hogy egyszer csak majd lesz egy
poén.
Vártad a nem, ezt ő komolyan gondolt.
Na, hát akkor az Galó Olga féle humor és a 20. század sötét történelme így ér össze. Fulajter Andrea az unokájaként és színészként kapta meg a Galó Olga szerepét. Milyen volt ez a munka? Nehezítette, vagy könnyítette ezt, hogy ő azért ismerte, tehát közvetlen kapcsolatban volt vele?
Én szerintem engedjük most el ezt a politikai korrektséget, és valljuk be, amit nagyon nehezen szoktak egy-egy ilyen próba folyamat után, hogy abszolút nehezítette. Hát annyival értékesebb egy ilyen lehetőséget kapni. Szerintem rengeteg olyan pillanat volt a próba folyamat alatt, ami végül is egy szövegelemzés, tehát olyan, mint egy analízis. Amikor arról beszélünk, hogy mit miért írt, mit miért tett Olga, hogy Fulajtár Andrea, mint egy családállításon, ő maga is átélte ezeket a döntéseket, talán néha megértette, vagy jobban megértette a saját nagymamáját, a saját nagymamája viszonyát a saját anyukájához, meg saját magához, tehát hogy ez egy fantasztikus hozzáadott érték, ami nem is tudom, egyszer életben van, mert mikor játszhatjuk el a saját rokonunkat, a saját anyánkat, a saját apánkat, még akkor is, hogyha nagyon sokszor azt remélem, hogy aki színházba megy, néha azért a homlokára csap. Én rendezőként azt hiszem félig meddig ezért csinálom, hogy megértsem már egy kicsit az embereket, akik körbevesznek, hogy ja, értem, most, hogy így leírtam, meg elemeztem, meg instruálom, most megértem, hogy miért viselkedik így velem a párom, az anyám, az apám, a bárki a múltban, és akkor talán néha meg is bocsátok neki, vagy néha megharagszom rá, és akkor nem értik, hogy miért viselkedek így. De hogy én azt gondolom, hogy ettől olyan hangulata volt, olyan izgalmas volt, olyan tétje volt ennek a próba folyamatnak, hogy mi nekünk is egy nagyot kellett szusszannunk itt a végén, és kieresztenünk a levegőt, amikor azt láttuk, hogy nem hiába, mert ugye mégiscsak a végén egy színházi előadás születik, ami ha unalmas, akkor nagyon rossz. És most a szép szóval mondtam. Tehát, hogy emberi drámákat lehet úgy bemutatni, hogy amúgy nagyon unalmas előadások születnek, fantasztikus, zseniális színészek és rendezők tudnak úgy találkozni, hogy a közös munkából valami borzalom születik. Én most így nagyon lekopogom valahol egy asztalon, azt hiszem, hogy nagyon szépen összeadódtak az erők, és egy bizonyos szempontból a legjobbot hoztuk ki egymásból, de nagyon, nagyon izgalmas, és nagyon, nem is tudom, szép munka volt, nagyon nagy, és nagyon óvatos. Hát képzeljünk, ha kihúzol egy mondatot, mondjuk egy klasszikusban, akkor is azt szoktuk mondani, hogy jaj, na hát most Shakespeare mit szólna hozzá, de hát nem húzunk ki egy mondatot csak úgy a nagymama leveléből, mert hát a színésznőnek más viszonya van hozzá, de közben meg olyan profi a színésznő, aki azt tudja mondani, hogy első az előadás, az a legfontosabb, és utána jön minden más, ami esetleg személyes.
Mennyivel lett másabb ez az előadás, mint amikor kezedbe vetted a nyersanyagot, és eldöntöttétek, hogy na hát ez egy drámai szerkezet, drámai karakter, ezt színpadra kell vinni. Szóval mennyire lepett meg a saját előadásotok?
Nagyon, hál' Istennek. Egy kicsit féltem, hogy a holokauszt emlékében mi csinálunk egy holokauszt előadást, ez lesz a 68. És pokorról fogunk beszélni, amiről már oly sokan beszéltek, de vajon mi újat fogunk tudni mondani. És aztán a kutatás alatt, amikor láttuk, hogy milyen hősről beszélünk, akkor egyébként megváltozott az előadásnak a struktúrája is, és már nem csak a napló, ami mondjuk 50%-át adja a szövegtestnek, hanem a később írt levelek és az ő harca a láthatatlan bürokráciával, az ország vezetőivel, kiskirályokkal, kisistenekkel, akik mindig eldöntik helyettünk, hogy mi a jó, meg is mondják, hogy mi a jó, és hagyják az embert elbukni, még akkor is, hogyha ő már igazából többször elbukott az életben, de mindig kimászott abból a bukásból, amiben ráadásul az állam segítette bele. Szóval, hogy egész más lett a darab szerkezete, és nagyon jó volt, hogy így tudtunk menni mindannyian a szerző, ahogy mondtam, Solt Robi, a színésznő és a rendező, én jó magam is, hagytuk magunkat meggyőzni abból, hogy amit most felfedezünk, az még több, mint a napló, és így egy olyan emberi sorsot tudunk elmondani, ami arról szól, hogy ezek az emberek hogy éltek, és nem arról, hogy ezek az emberek hogyan haltak meg.
Azt mondtad az interjú elején, hogy nagyon fontos, hogy ne egymáson, hanem egymással nevessünk. Ennek mi a feltétele? Hogy kell ezt csinálni?
Hát, igen. Először is, hogy kell, hogy legyen humorérzékünk. Ez nem tudom, hogy ezt hogy lehet szerezni, hogyha nincs. Valahogy biztos, én szerintem nagyon komoly kutatási pénzeket kellene ebbe belefektetni, hogy legyen egy ilyen gyógyszer, és így lehessen bevenni, hogy beveszem, és van humorérzékem, és tudok nevetni még én akkor is, hogyha esetleg az a poén olyan, ami nem is tudom, egy közhelyes zsidó vicc, de mégiscsak azt tudom mondani, hogy tudunk egymással együtt nevetni ezeken a dolgokon. Nincs, szóval azt gondolom, hogy a jövő, nem létezik jövő, egyszerűen nem létezik, és a szavakat használtok, az emberiség számára jövő, hogyha nem tudunk együtt nevetni, hogyha nem tud egy palesztin és egy izraeli együtt nevetni, és egy asztalnál enni, hogyha nem tud egy, nem tudom, ellenzéki és egy kormánypárti bármelyik országban együtt nevetni, és mivel viszont iszonyatos politikai erő rejlik abban, hogy ezeket az embereket szétválasszuk, és különböző táborokra osszuk őket. Ezért nagyon sokan dolgoznak azon, hogy mi ne tudjunk együtt nevetni, és nagyon komoly, örtönyös férfiak mondják nekünk állandóan mindenre azt, hogy ez nem vicces, ezen nem lehet nevetni, ebből nem lehet viccet csinálni. Ilyen nincs. Tehát, hogy itt nem a öltöny, hanem valahol az ízlés határozza meg azt, hogy a humor hol húzódik. És mi meg egyre inkább talán félünk is attól, hogy jaj, hát én a zsidó színházban ezt átéltem, hogy nekünk mindig kell a közönségnek adni, mire rájönnek, hogy ja, várjál, hát itt lehet nevetni a zsidókon, ezt a zsidók mutatják be nekünk, ja, és akkor ez itt szabad, én ha megtehetném, de hát nem teszem meg pedig, de csak azért, mert a kollégáim visszatartanak, minden előadás előtt kiállnék, és azt mondom, hogy kedves nézőközönség, azok is, akik nem zsidók, nyugodjanak meg. Mindjárt kezdődik az előadás, lehet nevetni. De azt mondták, hogy ezt nem csinálhatom, mert ezt ilyet színházban nem lehet, úgyhogy visszatom magam, de igyekszem ezt az üzenetet küldeni mindenkinek.
Na, hát a holokauszt emlék évben beszélgetünk arról Borgula Andrással, hogy mind szabad, mind nem szabad nevetni. Azt hiszem, hogy mindig nevetés van, ha felszabadulás van, és mindig felszabadulás van, ha létrejön valami közösség és közösségiség. Úgyhogy ennek jegyében is remélem, hogy minél többen elmennek és megnézik a Galló Olga hagyatékából készült előadást Fulajtár Andreával, és mivel ez nem egy nagyon bonyolult produkció nagy díszlettel és nehezen mozgatható apparátussal, hát hogyha esély van arra, hogy itt Erdélybe is lássuk, úgyhogy...
ahogy te mondod, vagy ahogy van egy ilyen arab szólásmondás, hogy a te szádból egyenesen a proféta fülébe szálljon ez a gondolat, ezt kérem én is.
Hát mi mást kívánhattam volna a mai holokauszt emlék sorozatunkban, mint hogy a Budapesti Zsidó Színház vezetője Allakra hivatkozva a kívánja erdélyi körutas tájolást. Hát akkor maradjunk ennyiben, András. Még egy kérdést muszáj feltennem, hogy főztök-e mostanában, mert figyelem, hogy a Gólem Színház ilyen jótékony együtt evés és együtt nevetés akciókat csinál hosszú ideje. Volt ott nálatok néhány kis dific az elmúlt hetekben, betörés, mindenféle kényelmetlenségek, rejtőjenői fordulatok. Kitartotok a főzőkanál mellett?
Igen, 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 abszolút vannak ilyen gasztronómiai programjaink, két fajta is van, az egyik az a Hello Sárdesz, amikor péntek este, ami a szombat fogadásnak az időpontja, amikor följön az esthajnalcsillag, havonta egyszer mi főzünk itt annak a közösségnek, aki idejön, és akkor hát az a mottoja az előadásnak, vagy ennek a nem is tudom minek hívja, ennek az eseménynek, hogy a rabbi nem ért rá, ezért a borgula fogja nektek elmagyarázni, és akkor én egy kicsit beszélek arról, hogy mi az, hogy sábesz, miért itt tartják, meggyújtjuk a gyertyát, elmondjuk azt a pársoros áldást, nem egy vallásos esemény, hanem ez egy ilyen kulturális esemény, és mindig készül természetesen valami olyan étel az asztalra, ami vagy a szombathoz köthető, vagy éppen az adott ünnephez, ami abban a hónapban van. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretjük, a közönség is imád szombatot tartani, nem is tudom, remélem ez valahol az égben a nevem mellé íródik még, akkor is, hogyha nem hiszek benne, hogy vannak az égben ilyen helyek, de remélem ők hisznek bennem, és akkor ez így jól fog kijönni. És a másik pedig a Mi a Vacsi nevű eseményünk, azt is nagyon szeretjük, ahol mindig egy ismert színész, közéleti ember jön, most pont Bálint András volt itt, és akkor ő mesélt arról, hogy mi volt gyerekkorában a kedvenc étele, hogyan nőtt föl, miket evett, és így gyakorlatilag végig beszéltük azt az elmúlt 80 évet, amit ő élt, és a kedvenc ételeit is közben megkóstolhatták a nézők. Nagyon, nagyon szeretjük, én nagyon hiszek abban, hogy az étel ugyanúgy összehoz, mint egyébként a humor. Szokták kérdezni, hogy ez kóser, és szoktam mondani, hogy dehogy is, de viszont nagyon finom. Úgyhogy, és akkor mindenki boldog igazából. Nem mondom, hogy a kóser kaja nem finom, lehet olyat is csinálni, de nálunk nem ez az elsődleges.
Épp a kollégák itt a rádióban fogadtak egy izraeli küldöttséget, és bogaráztuk, hogy hol lehet Marosvásárhelyen kóser ételeket kapni. Elég nehéz, de nem kivitelezhetetlen küldetés. Minden esetre abba egyezünk, hogyha erre jár a Gólem Színház és Borgula András csapata, a kasóletet azt én főzöm, jó?
Oké, rendben, nagy a verseny, rendben, szuper.
Köszönöm szépen, András, hogy itt voltál. Aki Pesten jár, az nézze meg a Gallo Olga visszaemlékezéseiből, hagyatékából készült előadást, és akkor, kedves hallgatók, önökkel holnap ugyanitt a hullámhosszokon találkozunk. Mindenféle visszajelzést, üzenetet nagyon köszönünk, és az Értsünk Szót szerkesztőjeként Borgula András nevében is búcsúzom. Parászka Borókát hallották. Viszont hallásra!